A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Emőt Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Sinkó Ottót, a Videoton Holding társ vezérigazgatóját.
Jó estét kívánok!
Az ipar hetét tartjuk a rádióban, és gondolom teljesen érthető, hogy a legnagyobb magyar tulajdonú ipari vállalkozás a Videoton vezérigazgatóját hívjuk a műsorba. Kezdjük egy most már szinte közhelyszerűnek számító gondolattal. A világjárvány egy olyan időszakban érkezett, amikor rendkívüli mértékben fölgyorsult a technológia átalakulása, és egy forradalom küszöbén áll az ipar. De gondolom, hogy ez nem egy átmeneti jelenség. Mit gondol erről?
Hát ez az átalakulás, ez nagyon régóta zajlik, és ez nagyon hosszú folyamat. Nehéz megfogalmazni, hogy melyik belőle az, amelyik új momentum, és melyik az, amelyik tulajdonképpen csak bizonyos dolgot előrehozott. Nyilvánvaló, hogy amik kifejezetten a Covid-hoz kötődnek, azok új momentumnak tekinthetők. Értem ez alatt talán az egészségiparnak a felértékelődését, és az ehhez kapcsolódó dolgoknak a felértékelődését. De az elektrifikációt, azt, hogy az autók
hogyan lesz
a robbanó motorostól a hibridek, illetve a full elektromosok irányába ugrásszerűen megpróbált megnövekedni, ugye azért mondom, hogy megpróbált, mert a chip hiány azért ennek kicsit közbeszólt. Azért ezek, az, hogy a mobil kommunikáció, a wifi ellátottság kérdése ugrásszerűen megnövekedett a Covid generálta home office-os dolgok miatt. Tehát borzasztó nehéz elválasztani egymástól, hogy mi az, ami kifejezetten csak a Covid miatt jött létre, mi az, amelyik így is úgy is létrejött volna, csak talán egy kicsit később, vagy nem ekkora mértékben.
Van egy olyan kérdés, ami ugye az autóiparral összefüggésben mindig fölvetődik az utóbbi 1-2-3 évben, hogy mi lesz a meghatározó a következő évtizedben vagy évtizedekben. A hibrid, az elektromos, a hidrogéntöltésű, vagy valami más. Véleménye szerint ez eldőlt, vagy pedig ez is tulajdonképpen az átalakulás jegyében alakul, vagy ki fog alakulni. Én bevallom őszintén nem látom, hogy mi az irány, merre az előre. Az biztos, hogy elektromossal összefügg.
Hát ez tulajdonképpen az, hogy mi járna a világnak, meg mi járna az emberiségnek, ez elég egyértelmű és elég világos. Csak az nem az, hogy mi jut. Tehát, hogy a realitások mit tesznek lehetővé, milyen sebességű, milyen mértékű átállást tesz lehetővé. Tehát nyilvánvaló, hogy bizonyos szempontok azt mondatják velünk, hogy a full elektromos az a legjobb. Akkor, hogyha nem számoljuk azt, hogy mibe kerül egy akkumulátort létrehozni, vannak-e az ehhez kapcsolódó szükséges, az ehhez szükséges ritka földfényekből van-e elegendő, mennyire környezetszennyező az ő létrehozásuk. Ha ezek a kérdések nem volnának, akkor egyértelmű volna a válasz, hol persze a full elektromos, az a legjobb. A másik oldalról az is nyilvánvaló, hogy a hibrid autók azok valamennyit segítenek, de hogy egészen pontosan mennyit segítenek fogyasztás szempontjából és mondjuk CO kibocsátás szempontjából, az már megint egy érdekesebb kérdés. Nyilvánvaló az, hogy akár a full elektromosokat, ha tekintjük, akár a hibridek, plug-in hibrideket, hogyha tekintjük, akkor a töltőhálózat jelenléte, rendelkezésre állása az egy nagyon nagy kérdés, és minél inkább elmegyünk a nagy erőgépek és a nagy járművek, akár személyszállító, akár teherszállító járművek, tehát buszok, kamionok, vagy mit tudom én, nagy munkagépek irányába, akkor ott a hibrid, vagy akár a full elektromos az nem igazán egy racionális lehetőség, különösen nem rövid távon. Ezeknél vagy megmaradnak a robbanó motoros dízel meghajtások, vagy ha sikerül a technológiát kellőképpen fölfejleszteni, akkor ott én azt gondolom, hogy a hidrogén meghajtás az komolyan labdába fog tudni rúgni.
Azért érdekes, amit mond, mert ugye a környezetszennyezés szempontjából azért nem a személyautók adják a legnagyobb környezetszennyezést, hanem ugye a kamionok, teherautók, nehéz teherautók. Tehát ha ez az ágazat, vagy ezek az autók, ez a nehéz teherautó kategória benne, a buszokat is, ugye ez marad robbanó motorral, akkor hát, hogy is mondjam, adtunk egy pofont ugye a világnak.
Hát azt gondolom, ez egy nagyon nagy dilemma. Nincsenek fekete-fehér válaszok és fekete-fehér megoldások, fokozatok vannak, és sorra kell majd tennie a döntéshozóknak a racionális kompromisszumokat. Nem mindegy a felhasználás se. Mert például, hogyha el tudunk menni a teherszállítás, a kamionos teherszállítás szintjén abba az irányba, hogy mit tudom én, szinte vonatszerűen egymás mögött haladó kamionok lesznek képesek, lehetőleg éjszaka, hogy ne zavarják nagyon a forgalmat, vinni majd a szükséges áruknak a jelentős részét, amik ráadásul bizonyos mértékű automata vezetéssel lesznek megsegítve, és kellőképpen ki lesz majd hozzáfejlesztve a töltőhálózat, úgyhogy nem probléma az, hogyha hosszabb távra mennek, és az akkora hatótávolsága az adott kamionnak az kevesebb, mint amilyen a cél és a kiindulás közötti távolság. Szóval
érdekes egyébként, bocsánat, hogy közbevágok, hogy ez a rollgó, azaz a vonaton való kamionszállítás, ez mintha lekerült volna a napirendről. Pedig úgy tűnt néhány évtizeddel ezelőtt, hogy ez lesz a megoldás, vagy az egyik megoldás.
Hát azért, hogyha ugye nagyon nem mindegy az, hogy milyen lekötött tőkét involvál egy adott dolog.
Hát igen, de azért nyilván ön is emlékszik arra, hogy egy ideig ezt nagyon-nagyon propagálták.
De hogyha figyelembe vesszük, hogy a vasúton való kamionszállításba a lekötött tőke, az egyrészt a kamion is amortizálódik, mert a kor az
függetlenül
attól, hogy vonaton van, az telik. Másik oldalon pedig meg rajta van egy olyan vasúti rendszeren, aminek megvannak a maga költségei, akár a vasutat magát tekintjük, akár a vonatot tekintjük, tehát ott egy fokozott amortizációs költség merül föl ez alatt az idő alatt. Ez áll szembe természetesen
a környezetvédelem,
valamennyivel a környezetbarátabb vasúti működéssel egyrésztről, meg az esetlegesen alacsonyabb fogyasztással.
Jó, hát azt hiszem, hogy ebben a kérdésben ezek szerint akkor nem tudunk igazán megoldást találni. Az azonban biztos, hogy az elektronikai alkatrészek mind a személygépkocsikba, mind a nagyobb járművekbe egyre nagyobb teret kapnak, és ez ugye a Videoton számára azt hiszem, hogy teljesen világos, és gondolom, hogy a fejlődés erre felé megy. Nem is tudom, ma már az elektronika aránya mennyi most a Videoton termelésében?
Hát igen, meghaladja az 50%-ot. Éppen nemrégiben beszélgettem valakivel, és mondtam neki, hogy a rendszerváltás előtt a Videoton közismerten elektronikai cég volt. A három nagy profilja mindegyik az elektronikához kapcsolódott. Utána a rendszerváltás után ez a helyzet átmenetileg kicsit megváltozott, mert az elektronika aránya az eléggé visszaszorult. Most, hogy a Videoton, ez az új Videoton az idén lesz egyébként 30 éves, nincs köze a 30 évhez, de az elmúlt években alakult ki az a helyzet, hogy megint az elektronika az, ami messze dominálja az árbevételünket. Tehát, hogyha most azt kellene mondani, tehát maga a közvetlen, az a fajta elektronikai szerelés, amit PCBA-nek hívnak, tehát Printed Circuit Board Assembly, az azt mondanám, hogy körülbelül egy olyan közel 50%-kal részesedik, mondjuk 41%-kal részesedik az árbevételünkből, és az a fajta szerelés, ami meg valamilyen elektronikának az összeszerelése, tesztelése, az pedig egy további 20-30%-ot is jelenthet az árbevételünkbe. Tehát messze túlnyomó részt jelent ma már nálunk az elektronika.
Felvetődik, hogy az elektronika térnyerése, vagy erős térnyerése a videótonnál a jövedelmezőséget is javítja, tehát magyarul az elektronikai alkatrészek beszerelése a különböző szerkezetekbe jövedelmezőségi szempontból kedvezőbb a videótonnak, mint a műanyag alkatrészeket tesznek be, vagy pedig fém alkatrészeket?
Az, hogy az elektronikához egyre nagyobb mértékbe kötődünk, mindenféleképpen egy jövőbe mutató dolog a mi számunkra. Nem vagyok benne biztos, hogy elsősorban azért, mert hogy ennek a dolognak a jövedelmezősége a kedvező, hanem sokkal inkább az automatizálhatósága. Ez lényegesen többet jelent, mert tehát ugyanazt az árbevételt lényegesen kevesebb élő munkával, ugyanazt a mennyiségű, adott mennyiségű hozzáadott értéket kevesebb élő munkával tudjuk előállítani. Nyilván az amortizációs hányad nagyobb, sokkal nagyobb a gépekbe befektetett tőke, mint amilyen korábban volt. A ráfordított munkaóra viszont az meg lényegesen alacsonyabb. Igaz, hogy magasabb képzettséget igényel. De hát ide egy összességében, tehát én azt gondolom, hogy az egy természetes folyamat, hogy mi az elektronika irányába mozdultunk el. Ha nem így volna, akkor nekünk a jövőképünkkel valószínűleg problémánk volna, és a fenntarthatóságunkkal problémánk volna.
Most, hogy az elektronikára összpontosítunk, és ugye nyilván azért a csippek az valahol az elektronika részei, ugye az a gondolat jutott eszembe, ha valóban az elektronika különböző ágazatainak előállítása az jobban gépesíthető, automatizálható, akkor mi az oka annak, hogy azok a beszállítók, mint például a Videoton, amelyek sok csípet használnak fel, nem gondolnak arra, hogy a csípgyárakat, ugye, amelyek főleg Kínában és Távol-Keleten vannak, azt visszatelepítsék Európába. Hiszen ha az a tétel áll, amit ön mondott, hogy ugye automatizálható, kevesebb munkaerőre, olcsó munkaerőre, zárójel zárva van szükség, akkor semmi akadálya nem lenne annak, ugye, hogy ezek a csípgyárak, vagy akár teljes áramkörök, ezek visszatelepüljenek Európába, mert ugye nem arról van szó, hogy ezek eleve ott voltak, hanem ugye ki lettek telepítve, ki lettek szervezve. Lehet, hogy messzire vezet ez a gondolat, és ugye előbb talán arról kéne beszélni, hogy miért van csiphiány.
Hát ez egy nagyon két különböző kérdés, hogy miért van csiphiány, és hogy hol gyártódnak manapság a csipek. És egy harmadik kérdés az, hogy egy olyan játékos, aki mondjuk viszonylag nagynak tekinthető, mint a Videoton, ebben mennyire tud beleszólni. Talán ezzel a legutolsó kérdéssel kezdeném. Az a probléma, hogy ahhoz, hogy a csiphiányba beleszóljon valaki, ahhoz gyakorlatilag nem egy akkora cég méretű kell legyen, mint amilyen a Videoton, hanem kontinens méretű kell legyen. Tehát az Európai Unió, ha akarja, és ha tudatosan rákészül, hosszú idő alatt meg tudja adresszálni ezt a problémát. Az Amerikai Egyesült Államok, ha akarja és ha tudatosan rákészül, ő is meg tudja adresszálni ezt a problémát. Az Egyesült Államok egyébként sokkal közelebb van ehhez, mint az Európai Unió. Az Európai Unió egyelőre még csak a rózsaszínű terveket mondta arról, hogy milyen jó lenne, hogyha megint több lenne a csipgyártás Európában. És hogyha visszakanyarodunk mondjuk az az időszakhoz, amikor a Videoton indult, 30 évvel ezelőtt, de vegyünk csak 20 évvel ezelőtt itt, akkor a világ csipjeinek azt gondolom körülbelül sacra, becslésem szerint, emlékeim szerint 30%-a készülhetett Európában. Egy másik, mondjuk valószínűleg körülbelül inkább 40%-a az Amerikai Egyesült Államokban, és a többi meg a világ különböző pontjai. És ez szép lassan, úgy, ahogy minden más is elkezdett szivárogni Távol-Kelet irányába, úgy hát ez is megtörtént. Azzal egyébként vitatkoznék, hogy Kínában mekkora csipgyártás van. Sokkal kisebb, mint azt mi most gondoljuk. Ugyanis a csipeket nagyjából három csoportra lehet osztani durván. Az egyik a memória jellegű csipek, ezek nagy része Dél-Koreára koncentrálódik, A másik a processzor jellegű csipek, ezek nagy része Tajvanra koncentrálódik, és vannak az egyebek, az ilyen kis passzív elemek, kondenzátorok, ellenállások, stb., amik ugyancsak chip formában vannak, és hasonló ilyen félvezető jellegű gyárakba, technikával készülnek ma már, de ez utóbbi kategória az, ami talán jelentős részben lehet Kínában. De Kína ugyanúgy nem erős jelenleg még chipgyártásban, és pontosan ez az oka annak, hogy most elkezdett Tajvanra ácsingózni.
Igen, mert ugye ott a Taiwan Semiconductor, ugye az az öntvényeket gyártja, nem tudom, hogy ezt jól fordítom, vagy fogalmazom, mert ott van gyakorlatilag a chipgyártásnak az alapegysége, tehát azt Taiwanon bocsátják ki.
Rendkívül a világon van sok tőkeintenzív iparág. Na most ezek között talán az atomenergiát lehet kivételként, de nem tudom, mert annak nem ismerem a tőkeigényét pontosan, de azt satszolom, hogy talán az lehet a kivétel. De a chipgyártás az messze a legkomplexebb és a legtőkeintenzívebb. És nem csak a tőke az, amiben óriási mennyiséget és óriási hátteret igényel, hanem a szakember is. Tehát Európa, ha gyakorlatilag nagyon összeszedi magát, könnyedén, mint kontinens, könnyedén képes lehet arra, hogy egy olyan mennyiségű tőkét mobilizáljon, ami egy számottevő méretű chipgyárhoz kell.
Amire annak idején az Airbus-t is összerakta az Európai Unió, ugye több ország beszállítóival együtt, tehát azért volt már olyan, hogy egyfajta technológiát gyártottak, ugye hát jól tudjuk, hogy az Airbusokat egyébként Franciaországban gyártják leginkább.
Attól tartok, hogy ez a szükséges folyamatok miatt ez egy sokkal komplexebb. Az IC-gyártás, az azt hiszem, tehát a...
Ez meglepő, amit mond.
Gépipar, a repülőgépipar az könnyedén modulokra bontható. Ezzel szemben a félvezetőipar az bizonyos kritikus méretű összefüggő objektumokhoz, gyárakhoz kapcsolódik. A repülőgépiparban a videóton is beszállító számtalan alkatrészre. Egyébként félvezetőiparban is gyártunk egy-két alkatrészt, de ezzel együtt azt gondolom, hogy más a két dolog komplexitása, és különösen más a szétbonthatósága, a részekre bonthatósága. Tehát azt több különböző, a repülőgép előállítását több különböző gyárra lehet bontani. Ezzel szemben a félvezetőgyártást bizonyos komplex mikroelektronikai áramkörök gyártását az sokkal nehezebb ilyenfajta szakaszokra bontani. Egyébként nem minden van távol-keleten. Nagyon fontos elemek vannak még szerencsére Európába, vagy például Japánba is, és egyébként amerikai Egyesült Államok az még mindig elég erős a chipgyártásba, hogyha így vesszük, a félvezetőgyártásba, de szóval azért itt nagy különbségeket kell tennünk. Tehát egy olyan játékos, mint a Videoton, de nyugodtan mondhatnám, mit tudom én, a MOL-t is, meg az OTP-t is, a kettő együtt is, chipgyártás méreteibe, csak hogy a legnagyobb magyar cégeket említsem nyilván, a chipgyártás méreteit tekintve teljesen esélytelen. És ahogy mondtam, nem ez a legnagyobb probléma, mert nem a tőke a legnagyobb szűk keret.
Hanem a szakember, igen.
Hanem azok a szakemberek, akiknek a kiképzése, a folyamatoknak, a tudásnak a megszerzése egy szakember nem elég. Ehhez szakember csoportok kellenek, akik sok éves együttműködés során tudják kialakítani azokat a rutinokat, amik ahhoz szükségesek, hogy ilyen rendkívül érzékeny technológiát működtessenek. Ha most csinálnak egy félvezető gyárat, több év volna, sok milliárd euró, sok 10 milliárd euróba kerül, és több év alatt készül egy ilyen beruházás. És mikor elkészült, akkor becslésem szerint legalább fél évig semmi mással nem kell foglalkozni.
Mint betanítani, persze.
Csak az, nem, hogy tisztítsák a levegőt.
Aha.
Bekapcsolják a teljes rendszert, és elkezdik tisztítani a levegőt. Elérjék azt a szintű tisztaságot, ami ahhoz szükséges, hogy az egész működjön.
Most tartunk egy kis szünetet, és néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Sinkó Ottóval, a Videóton Holding vezérigazgatójával, de azt hiszem továbbra is a csippek, félvezetők, nyomtatott áramkörök lesz a téma.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.